Megváltó Jézusunk, köszönjük Te neked, hogy igaz ez ma is. Az egyháznak Te vagy a fundamentuma. És éppen ezért lehet igaz, hogy sok bajban, küzdelemben, ha meghajszolt is, és ha megvetett is, akkor is a tiéd, akkor is áll, és akkor is a Te csodálatos terved valósíthatja meg. Urunk, köszönjük Te néked, hogy nem csak az egyház, hanem az életünk is a Te igéd fundamentumára épülhet. Megvalljuk Te néked, hogy olyan nagy szükségünk lenne arra, hogy nap mint nap ráálljunk erre a fundamentumra. És köszönjük Te néked ezt a lehetőséget, hogy ezt megtehetjük. Megvalljuk Te néked azt, Urunk, amit Te jól tudsz, hogy nem csak az egyház, hanem a saját életünk is egyszer-egyszer meghajszolt, és sok küzdelemben, sok harcunk között éljük a napjainkat. Kinek ilyen, kinek olyan harcot adsz. De Urunk, ránk is igaz ez, hogy sok bajban, küzdelemben meghajszolt, megvetett egyszer-egyszer. Ezért köszönjük a fundamentumot, a Te igédet. Ezért köszönjük, Urunk, azokat, akik előttünk jártak, hogy ezt az igét fundamentummá tegyék lelked által. Ezt kérünk, hogy végezd el most is bennünk, közöttünk, reformáció ünnepére készülve különösen. Engedd, hogy ez a fundamentum újból erős, szilárd alap lehessen az életünkben. Jöjj hozzánk közel, és ebben a pár percben szólíts meg bennünket, Urunk. Amen. Reformáció ünnepére készülve hoztam és választottam igét Nehémiás könyvének első és második fejezetéből válogatott verseket olvasom. Emlékszünk, jól ismerős a környezet. A babiloni fogság 70 esztendeje után készül hazatérni a nép, sőt egy részük már otthon is van, és akik otthon vannak, szembe találkoznak a város Jeruzsálem elesett, elpusztult voltával. Vannak, akik még Babilonban vannak, például Nehémiás, a király tisztviselőjeként hallja meg a Jeruzsálemből érkező rossz híreket. Itt kapcsolódunk be a történetbe. Nehémiásnak, Hakália fiának beszédei. Történt Kislév nevű hónapban, a 26. esztendőben, hogy Susán várában voltam. És eljött hozzám Hanáni, egy az én testvéreim közül, és vele együtt férfiak Júdából, és én tudakozottam tőlük a fogságból megszabadult maradék zsidók felől, és Jeruzsálem felől. Ők ezt mondták nekem. A fogságból megszabadult maradék zsidók ott, abban a tartományban, nagy nyomorúságban és gyalázatban vannak. Azon felül Jeruzsálem kőfala lerontatott, kapui tűzben égtek meg. Mikor pedig meghallottam ezeket a beszédeket, leültem és sírtam, keseregtem napokon át, böjtöltem és imádkoztam a mennyek Istene előtt. Miután ezt megteszi, elmegy a királyhoz, segítséget kér, a király segítséget ad neki, és elmegy, hogy bejárja a helyszínt Jeruzsálemben. Megkeresi az ott lévőket, és megszólítja őket. Ezt mondtam nekik. Ti látjátok a nyomorúságot, amelyben vagyunk, hogy Jeruzsálem pusztán hever, és kapui tűzben égtek meg. Gyertek, építsük meg Jeruzsálem kőfalát, és ne legyünk többé gyalázatul. És elmondtam nekik az én Istenemnek rajtam nyugvó jó kegyelmét, és a király beszédeit is, amelyeket nekem szólt. És ők ezt mondták. Keljünk fel, és építsük meg. És megerősítették kezeiket a jóra. Mikor meghallotta ezt a Horomból való Szamballat, és az ammonita Tóbiás, a szolga, és az arab Gesem, gúnyoltak és lenéztek minket, ezt mondván. Micsoda ez? Mit műveltek? Talán bizony a király ellen akartok pártot ütni? Kiknek feleltünk, és ezt mondtuk. A mennynek Istene, ő ad nekünk jó szerencsét. Mi, mint az ő szolgái kelünk fel, és építünk. Nektek pedig részetek és jogotok, és emlékezetetek sincs Jeruzsálemben. A reformáció ünnepére készülve azt gondolom, hogy nagyon sokszínű gondolatvilág kínálja újbóli átgondolásra magát. Én egyet hoztam, Jól ismert szentencia ez, Ecclesia est semper reformanda, az egyházat szüntelenül újítani kell, egy csodálatos, hosszú évszázadokon át irányt mutató gondolat ez, és azt gondolom mindannyiunk számára itt és most is igaz, ha a szeretett egyházunkra gondolunk, az egyházat szüntelenül reformálni kell, Ecclesia est semper reformanda. Ugyanakkor azt gondolom, és úgy vélem, ezzel nem vagyok egyedül, hogyha az egyház reformációjára gondolok, akkor mindig az egyén reformációjára is kell, hogy gondoljak, hiszen ahol egyház van, ahol elhívottak közössége van, ott mindig az elhívottakból épül fel ez a közösség, tehát, hogyha az egyház megújulására gondolok, akkor saját személyes életem, saját személyes életünk megújulására kell, hogy gondoljak. Egy történet, Nehémiás több ezer éves múltra visszatekintő története, a közösség története, ugyanakkor az egyén története, amely magában hordozza ezt a gondolatot, és remélem, kívánom magunknak, hogy hordozza most is üzenetként ezt a gondolatot számunkra, hogy a közösséget szüntelenül újítani lehet úgy, hogy benne az egyén és a közösség együtt kész újulni. Nyilvánvaló dolog, ahány korszak, ahány közösség, ahány ember, annyi féle, annyi fajtája ennek az újulásnak, annyi lehetőség, ugyanakkor annyi kihívás az újulásra nézve. Nem merném azt mondani, hogy egy recept távol álljon, de szinte pontról pontra elénk adja Nehémiás az egyén és a közösség újulásának a csodálatos lépéseit. Engedjétek meg, hogy ezt hozzam ma közel hozzánk. Milyen konkrét lépéseket tehet az egyén, és milyen konkrét lépések valósulhatnak meg a közösségben annak érdekében, hogy igaz legyen ez, szüntelenül újulnunk lehet. Susán várába érkezik a hír Nehémiáshoz, aki biztonságban van, olyan emberekről, akik nincsenek biztonságban. Nehémiás, mikor meghallja a híreket, ezt olvassuk, hogy tudakozódott felőlük. Kérdezhetnénk, hogy mi köze volt neki ő hozzájuk, hiszen Nehémiás egy olyan életet élt akkor, legalábbis ismereteink szerint, ami a biztonság, ami az oltalom, ami a nyugodt életvitel kategóriába sorolható. Mi köze van neki olyan emberekhez, akiknek az élete hányódott, hánykolódik, akiknek az élete veszélyben forog, akiknek a jövője kilátástalan. Mondhatta volna Nehémiás, hogy nekem most nincs közöm ezekhez az emberekhez. Ha ott lennék, ha Jeruzsálembe engem rendelt volna Isten, akkor bizonyára szembenéznék ezekkel a kérdésekkel, de egyébként nekem is megvan a magam dolga, nekem is megvan a magam feladata, mi közöm van nekem azokhoz az emberekhez. És mégis azt olvassuk, hogy hírhozók érkeznek, és ő tudakozódik, és amikor tudakozódik, negatív, szomorú híreket hall, így szólnak a hírhozók. A megszabadult maradék zsidók abban a tartományban nagy nyomorúságban és gyalázatban vannak. Jeruzsálem kőfala pedig lerontatott kapui tűzben égtek meg. Mennyivel jobb lett volna, és mennyivel szebb lett volna, hogyha a hírhozók örömteli híreket hoznak. Mennyivel jobb lett volna hallani vidám, derűs történetet azokról az emberekről, akiket bár lehet, hogy személyesen nem ismert, de mivel vérrokonok, közös történelmi gyökerek, ezért igenis, hogy van hozzájuk közöm, van hozzájuk köze. Mondhatta volna azt, hogy távoliak, mondhatta volna azt, hogy az ő gondjuk nem az én gondom, nem ezt teszi. Tudakozódik, és amikor meghallja ezeket a negatív híreket, bár jó híreket hallott volna, azt olvassuk, hogy leült és sírt, kesergett napokon át, bőtölt és imádkozott a mennyek Istene előtt. Azt kívánom magunknak, hogy jellemezze a megújulásunkat első lépésként ez a mozzanat. Negatív híreket hall, szomorú híreket hall. Az események most sajnos nem olyan körülményekről üzennek, amire azt mondta volna, hogy de jó ezt hallani, de jó ezt látni. Nap mint nap hallunk, és nap mint nap látunk magunk körül olyan eseményeket, amelyek szomorú hírt hoznak, amelyek arról üzennek, hogy valahol nem úgy működnek a dolgok, ahogy azt szeretnénk. eszembe jutnak a gyülekezeteink, eszembe jutnak a lelkipásztoraink, élükön velem, eszembe jutnak családok, eszembe jutnak kapcsolatok, amelyekre egyszer-egyszer sajnos ez igaz, hogy nem úgy működnek, ahogy működniük kellene. És bár igaz lenne rájuk itt és most, hogy szüntelenül újulniuk kell, szüntelenül újulniuk lehet. Ehelyett egyszer-egyszer ez igaz, hogy kapui tűzben égtek meg, és romokban hever a város. Gondoljuk el, Jeruzsálem micsoda méltóságra hivatott város, az Isten városa, ugyanakkor kapui lerontattak, falai tűzben égtek meg. Méltóság és állapot, amely arról üzen, hogy újulnunk lehetne, és újulnunk szabadna. Ha megtörténik az első lépés, meghallja a beszédeket, szembesül a bajjal, nem fordít neki hátat, nem legyint le, szembesül vele, és azt olvassuk, hogy leül, sír, kesereg napokon át és böjtöl. Méltóság és állapot, amely közt most óriási a feszültség. Arra hivatott, hogy Isten városa legyen, de most romokban. Arra hivatott, hogy kiábrázoljon valamit a Krisztus és az ő népe kapcsolatának szentségéből, és az állapota romlott, nyomorult, elesett, és mondjuk ki egyszer-egyszer bűnös. Micsoda méltóság arra hivatott, hogy csontomból való csont, testemből való test legyen, micsoda méltóság, hogy arra hivatott, hogy szeretet kapcsolatban ábrázolja ki az Isten és az ő népének kapcsolatát, mint férj és mint feleség, és a diagnózis így hangzik, hogy kőfala lerontatott és kapui tűzben égtek meg, micsoda méltóság Isten nyájának hivattatik ott, azon a földön, abban a városban, abban a faluban, ahová rendeltetett, és milyen fájó dolog, hogyha kapui lerontattak és tűzben égtek meg, és emberi butaságokon dőlnek be Isten fontos ügyei. Nem ragozom. Az első és legfontosabb feladat: szembesül a problémával, és leül, sír, kesereg napokon át, és böjtöl, és imádkozik a mennyek Istene erőtt. Nem akarom elvinni, csak egy gondolat, és én csak magamról mondom, és őszintén mondom, hogy csak magamról mondom. Egyszer-egyszer azon kapom magamat, hogy sírni azt tudok, keseredni azt tudok, felelősöket keresni azt tudok, hogy Jeruzsálem állapota most éppen olyan, amilyen, ki tehet róla. Megtettem-e azt, hogy a mennyek Istene előtt hordozom ezt az ügyet imádságban, böjtölésben, sírásban és kesergésben. Mert keseregni azt tudok. Leginkább azok háta mögött, akik háta mögött könnyű a kesergés meg a sírás, ahelyett, hogy vagy hozzájuk, vagy pedig előtte a mennyek Istenéhez vinném ezt az ügyet. Leül, böjtöt tart, imádkozik. Megtettem-e? Megtettem-e az élő Isten előtt ezt a nagyon egyszerűnek tűnő lépést, hogy nem egymás között, hanem az élő Isten előtt kezdem el hordozni ennek a városnak, ennek a közösségnek, ennek a kapcsolatnak, ennek a házasságnak, ennek a családnak, vagy éppen saját állapotomnak az ügyét. Ő ezt megteszi. Hosszú versek szólnak arról, hogy Isten milyen segítséget ad a király által, aki jó szándékkal, segítőleg, támogatólag áll az ügyhöz, milyen embereket rendel ki. Azt olvassuk fejezeteken vagy verseken át, hogy a király lehetőséget biztosít felszerelésekhez, építő anyag beszerzéséhez, stb. Nehémiás elmegy a helyszínre. Ez a második lépés, hogy elmegy a helyszínre, és megszólítja azokat, akik közvetlenül érintettek. Ezt olvassuk. Ti látjátok a nyomorúságot, melyben vagyunk, hogy Jeruzsálem pusztán hever és kapui tűzben égtek meg. Gyertek, építsük meg Jeruzsálem kőfalát, és ne legyünk többé gyalázatul. És elmondtam nekik Isten rajtam nyugvó jókegyelmét és a király beszédeit, ők pedig ezt mondták, keljünk fel, és építsük meg. És megerősítették kezeiket a jóra. Első lépés, az Isten előtt való elcsendesedés, könyörgés, böjtölés, imádság, sírás. A második, odalépni azok felé, akik közvetlenül érintettek ebben a helyzetben. Akik közvetlen közelről átélik ezt a nyomorúságot. Odalép, és itt számomra ebben a mozzanatban a többes szám első személy lesz a döntő. Itt többes szám első személyben kezdenek el fogalmazni emberek. Gyertek, építsük meg, keljünk fel, megerősítették kezeiket a jóra. Itt többes szám első személyről van szó. Azt tudnélik, hogy mi. Azt gondolom, egy óriási dolog. Ennek legfontosabb mozzanatát ebben a tudatosságban látom, hogy támadnak emberek, akik azt mondják, hogy igen, ez most az én feladatom, ez most az én szolgálatom, és ezzel a nagyon tudatos szándékkal azt mondja, hogy felkelnek, és elkezdenek munkálkodni. Keljünk fel, és építsük meg ezt a tudatos hozzáállást, tartom nagyon fontosnak. Eszembe jutott Váci Mihály, és versét sokat idéztem már sok helyen, bocsássátok meg, ha itt is egyszer-egyszer már megtettem, de nem tudtam kihagyni, erről a tudatos hozzáállásról, hogy mit jelent így ezzel a szándékkal odaállni mások mellé, az ügyem mellé, nap mint nap. Azt mondja, nem elég megborzongni, de lelkesedni kell. Nem elég fellobogni, de mindig égni kell, s nem elég csak égni, fagyot is bírjon el, ki acél akar lenni, suhogni élivel. Nem elég a célt látni, járható útja kell, nem elég az útra lelni, az úton menni kell, egyedül is, elsőnek, elől indulni el, s nem elég elindulni, de mást is hívni kell, s csak az hívjon magával, aki vezetni mer. Nem elég a jóra vágyni, a jót akarni kell, s nem elég akarni, de tenni, tenni kell. A jó szándék kevés, több kell az értelem, mit ér a hűvös ész, több kell az érzelem, de nem csak holmi érzés, de seb és szenvedély. Keresni azt, hogy miért élj, szeres, szenvedj, remél. Jól ismeritek ezt. Szeres, szenvedj, remél. Hálával és örömmel gondolok rátok, amikor az jut eszembe, hogy igen, itt vagytok, itt vagyunk, akik ezzel a szándékkal jöttök és jönnek, hogy igen, ez az én feladatom, vagy lehet, hogy nem az én feladatom, de akkor is tudatosan vállalom, és megpróbálom így, ezzel a szándékkal, ezzel az erővel, ezzel az akarással, ahogy a költő mondja, most nem kezdem el részletezni. Kívánom magunknak ezt az indulatot egymás felé, hogy gyertek többes szám első személyben, mi keljünk fel és építsük meg. Egy apróságnak tűnő mozzanat, többes szám első személy. Ha csak az egyik akar építeni, ha csak az egyikben van a szándék, de a másik valamiért elhibázza ezt a többes szám első szemét, ugye érezzük, hogy már is aránytalanul kezd működni, ha egyáltalán kezd működni ez az építés. Itt úgy érzem, hogy döntő dolog, hogy ő is, meg én is, Nehémiás is, meg a helyszínen lévők is, egy szándékkal, Ádám is, meg Éva is mondja ki azt, hogy keljünk fel és építsük meg. Ha fel kell kelnünk és meg kell építenünk azt, ami szétesni látszik. Mondja ki Káin is, és mondja ki Ábel is. És mondja ki a lelkipásztor is, és mondja ki a presbitérium is. És mondja ki a hivatal vezetője is, és mondja ki annak alkalmazottja is. Többes szám első személyben azt, hogy mi. Közös szándékkal, ezzel a szeretettel, ezzel az odaadással. De nagy dolog, hogyha sikerül. De nagy dolog, hogyha eljutunk ide. Hogy többes szám első személyben tudunk gondolkozni. Befejezem. Ha ez megtörténik, akkor törvényszerű, hogy megtörténik az ellenhatás is. Nem szabad tőle megijedni, bár egyszer-egyszer meglepő ellenhatások támadnak még, amire az ember füle ketté áll, de ne lepődjünk meg ezen. Amikor meghallották ezt a horomból való Szamballat, az ammonita Tóbiás és a szolga, az arab Gesem, gúnyoltak és lenéztek minket mondván, mi ez, amivel ti itt cselekedtek, bizony a király ellen akartok pártot ütni. Álljunk meg itt egy picit. Mihelyest elkezdődik az építés, Mihelyest eljutnak oda, hogy megerősítik kezüket a jóra, automatikus, hogy támadnak olyanok, akik ezt gyengíteni fogják. Ugye nem kell illusztrálni, semmilyen szinten nem kell illusztrálni, sem az egyház történelem szintjén, sem a hétköznapjaink szintjén, hogy ahol építés történik, ott feltűnnek azok, akik csak azért sem. Eszközeik egyre inkább nyilvánvalóak, ők elég direkten ki is mondják, az eszköz egyértelmű hazugság, rágalom, nem igaz. Ki beszél itt arról, hogy a király ellen akarnak pártot ütni? Honnan veszik ezt a sületlenséget? Mit számít az? Mondják a magukét, mert nekik most ilyen kedvük van. A valóság alapja semmi, de neki ilyen kedve van, hogy mondja, csak azért se épüljön Jeruzsálem kőfala. Hogy honnan szedik az információikat, fogalmunk sincs, hogy mi alapján állítják azt, hogy a király ellen akarnak pártot ütni, fogalmunk sincs, nem is ez a lényeg, ők jönnek, és mondják a magukét. Mi pedig egyszer-egyszer még meglepődünk, hogy jönnek, és mondják a magukét, egyszer-egyszer már meg sem lepődünk, hogy jönnek, és mondják a magukét, csak bevonulunk, lecsücsülünk, és végezzük rutinszerűen a munkánkat, de ő jön, és mondja a magáét, csak azért se ember, és csak azért se lelkület, nyilván ezen falak között senkire nem igaz ez, de ismerünk és hallunk ilyet is. Nem az a kérdés, hogy jönnek-e, az a kérdés, hogy eljutok-e ide, ahová Nehémiás és munkatársai eljutnak. Nézzük meg ezt a méltóságos választ, ezt az Istentől kapott méltóságot, ugyanakkor alázatot, ugyanakkor tudatosságot és józanságot, azt mondja. Feleltük és ezt mondtuk, a mennyek Istene, ő ad nekünk szerencsét, és mi, mint az ő szolgái kelünk fel és építünk, nektek pedig részetek és jogotok, emlékezetetek sincsen Jeruzsálemben. Csodálatos mondat, kérem, hogy véssük fel a szívünkbe. Azt mondja, hogy a mennyek Istene ad nekünk jó szerencsét. Ez az ügy, ez nem a saját ügyük. Ez az Isten ügye. Ha az Isten ügye. Ez az ügy nem a saját ügyük, hanem az Isten ügye. Ha az Isten ügye. Ő ad szerencsét, adhat áldást, adhat előmenetelt. Ismerjük ezt az igét. Ha ő építi, akkor épül. Ha nem építi, akkor nem épül. Ha vigyázzák a várost, de nem vigyázza ő, akkor hiába teszik, de ha ő is, akkor áldás van rajta. Az ügyem, amiben forgolódok és amiben állok, de nagy dolog, hogyha az Isten ügye. És de nagy dolog, hogyha én, mint az ő szolgája kelek fel. Olyan jó és olyan nagy élmény számomra, amikor olyanokkal találkozom, akikről sugárzik az, hogy ők, mint az ő szolgái kelnek fel. És körülöttük épp úgy ott vannak Szamballatok, Gesebek és Tóbiások, épp úgy, de ők az Isten szolgáiként kelnek fel, és szólnak, és teszik a dolgukat. Szerényen, alázattal, tudatosan, hittel, derűvel, így kelnek fel, mint az Isten szolgái. Az Isten pedig majd intézi az ügyet, ez fog kiderülni, mert bonyolódik a dolog, nem akarok belemenni, elkezdődik az építkezés, ezek pedig elkezdik fokozni az ellentámadást, az építők a város falakon malteres kanállal, meg pajzsal, fegyverrel együtt a kettő, építenek is, meg védekezniük is kell, így épül a városfal. Nem lesz könnyű a folytatás sem. De most a kérdés az, hogy fel tudok-e úgy kelni, és úgy tudok-e építeni, mint az Isten szolgája. De nagy dolog, ha igen. Egy legutolsó gondolat, befejezem. Azt mondja, hogy részetek, jogotok, emlékezetetek sincs Jeruzsálemben. Ennél a szónál egy picit megálltam ma reggel, hogy emlékezetek. Hogy vajon milyen emlék maradt Tóbiásról, Gesemről, Szamballatról, milyen emlék maradt Nehémiásról, meg a munkatársairól. Itt név szerint fel lesznek sorolva, akik építenek. Évezredek őrzik ezeket a neveket, akik ott azon a falon elkezdtek dolgozni. Az emlék. Hogy milyen emlékük marad. Eszembe jutott Adi, de ezt már nem akarom idehozni, csak ajánlom figyelmünkbe, már a vers címet sem tudom, a verset jobban. Ezernyi idegen szemre vett naponként képet az arcom, s ezer idegen arccal alszom, kik a szemembe tevetvék, ezer rémlés és száz emlék. Ki rám tekint, kit megnézek, egymást talán már sose látjuk, nem öleljük, de meg se bántjuk, egyik erre, másik arra, emléket visz nem akarva. Emléket viszünk nem akarva. Egy-egy pillanatról, egy-egy találkozásról, vagy együtt töltött évekről, évtizedekről emléket viszünk. Áldassék azok emlékezete, akikre úgy emlékszünk, mint előttünk jártak, akik példák, akiktől sokat tanulhattunk, akiktől sokat kaptunk, akiknek az emlékét őrizzük. Talán itt vannak gondolatainkban szüleink, nagyszüleink, lelkészeink, barátok, testvérek. De nagy dolog. És de nagy dolog, hogyha majd egyszer-egyszer valaki ránk emlékezik, akkor úgy fog ránk visszagondolni, hogy igen, az Isten embere, az ő szolgája, aki épített, aki helyt állt, aki kitartott, aki szolgált, akinek az életében igazzá lett ez, hogy semper reformanda, kész volt szüntelenül újulni, és kész volt szüntelenül újítani másokat. Kívánom, hogy így formáljon bennünket Istenünk reformációra készülve. Első lépés tehát, szembenézni a bajjal, Isten elé vinni, leülni, sírni, böjtölni, imádkozni a mennynek Isten előtt. Második lépés, odaállni és megszólítani azokat, akik érintettek, és Isten kegyelmét segítségül hívva eljutni a többes szám első személyig, és ehhez a szándékig, hogy keljünk és építsünk, és megerősíteni ezeket a jóra, hogy aztán, ha baj is és nehézség is támadna, akkor is igaz legyen, hogy a mennynek Istene ad nekünk jó szerencsét, és mi, mint az ő szolgái, kelünk fel és építünk, imádkozzunk. Urunk Jézus, köszönjük, hogy eljuthatunk a siránkozástól addig, hogy előtted való böjtölésé és könyörgésé lesz egy városnak, egy népnek, egy családnak, egy párkapcsolatnak az állapota. Köszönjük, Urunk, hogy minden gondunkat reád vethetjük, mert néked gondod van reánk. Bocsáss meg, hogyha ezt az apró lépést vétettük volna el, hogy sírni és keseregni azt tudtunk, csak nem előtted tettük. Köszönjük, hogy te erre hívsz bennünket. Még sírnunk és keseregnünk is lehet előtted. Urunk, köszönjük, hogy ha már szereztél olyan találkozást, és indítottál bennünket olyan lépésre egymás felé, amelyben közvetlen az érintettek, szólíthatták meg egymást. És Urunk, köszönjük azt a csodát, mert ez csoda, amikor eljutottunk az egyes számból a többes szám első személyig, hogy mi. Urunk, megvalljuk te néked, hogy egyszer-egyszer ez hiányzik nekünk a legjobban, hogy eljussunk a többes szám első személyig, hogy a miénk, és hogy együtt megerősítve kezünket a jóra tudjunk újból építeni. Ezt a csodát kérjük és várjuk tőled reformációra készülve, hogy legyen igaz ez a te néped között, a gyülekezeteinkben, ezen falak között, szeretteink között, a hozzánk legközelebb állók között. Legyen igaz a többes szám első személy. És Urunk, köszönjük te néked, hogy lehet ellenszélben sok külső támadás és próbatétel között is építeni. És köszönjük néked azokat, akiket azért adtál, hogy általuk megpróbáld a mi szeretetünket, alázatunkat, türelmünket, ad, hogy hordozzuk őket is, és könyörülj meg rajtuk, és könyörülj meg rajtunk. Urunk, köszönjük te néked, hogy ebben a csendes percben kinek-kinek most szívbéli fohászát is meghallgatod. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.